Rendben, hogy vagytok? Bírjátok a stresszt? Ma a stressz lesz a téma. Kezdjük egy imával, hát ha segít rajtunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked mai napot, és csak kérünk, hogy tégy csodát, leplezd le magad a te rendedet, a te országodat, és végezz egy mély munkát bennünk, sokkal mélyebbet, mint amit a mi megértésünk, a mi összpontosításunk, vagy felkészültségünk jelenthetne. A te érintésedre van szükségünk, Urunk. És tudjuk, hogy az életünk eleje nem bennünk van, nem a pillanatnyi érzelmeinkben, nem az erőnkben, nem a mi képességeinkben, kapacitásunkban, hanem benned. Minden kegyelem, minden tőled való ajándék. És amit teszünk, az az, hogy bízunk, hogy hiszünk, hogy idejöttünk, és várunk rád. Ez az imánk, és hálásak vagyunk ezért a fél évért. Add, hogy mindaz, amit tanultunk, mélyen működni kezdjen az életünkben, hogy ne csak tudás legyen, hanem tapasztalat, és olyan tan, ami vezeti és kormányozza az életünket. Csak köszönjük Jézus a te nevedben, Jézus Krisztus drága nevében. Amen. Amen. Oké. A témánk az kettős ma. Az egyik témánk, az első, a bátorítás. Hányatoknak van szüksége bátorításra? Oké. Bátorodjatok. A következő témánk a stressz. Térjünk rá a stresszre. Jó, nem, beszéljünk a bátorításról. Hányan voltatok úgy, hogy úgy éreztétek, hogy bátorítanotok kellene valakit, de valahogy nem ment? Ugye? Hogy nem, tehát nem is az, hogy nem ment. Talán még ment volna, de nem mertétek megcsinálni. Vagy... Oké, nem menjünk még visszább. Hányan tudjátok egyáltalán, mi az a bátorítás? Tehát, hogy... tudom, most ne tedd fel a kezedet. Ezek most jót nevetünk? Nem tudja, mi az a bátorítás? Na, én se tudom. Tudod, bátorítsátok egymást. Miért, te gyáva vagy? Vagy nem tudom. Vagy, tehát hajrá, igen, tudod. Mitől bátorodik egy ember? Mitől kezd el bátran gondolkozni, cselekedni? Mi a bátorság egyáltalán? Az érdekes bátorság. Én régen azt gondoltam, hogy az a bátor ember, aki nem fél. Ugye? Az a bátor ember, aki nem fél. És ezt majd kisipoljuk. Vakmerő, igen. Az vakmerő ember, aki nem fél. Az félelem nélküli, félelmet nem ismerő ember. Igaz? Vannak ilyen emberek. Nem ismeri a félelmet. Az oroszlán állítólag ilyen. Az oroszlán nem ismeri a félelmet. Nem is tudja, hogy mi az, hogy félni. Sose volt senkitől félnie való. Tehát nem ismer senkit, aki fenyegethetné, vagy akár csak egyívű lenne vele. Az oroszlán. Ugye? Amíg nem találkozott az elefánttal, igen. Meg azzal a furcsa kis cingár alakkal, azzal a durogó puskával, igen. De a lényeg az az, hogy azt hiszem, hogy nem az a bátorság, amikor nem ismerem a félelmet. Habár hiszem, hogy ahogy Istennel növekszünk, eljuthatunk egy olyan szintre, ahol a szeretet kiűzi a félelmet. Ugye? Mert a tökéletes szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet János 4 szerint kiűzi a félelmet. Jól mondom? A tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. De mégis, amíg testben élünk, addig gyengék vagyunk. Addig kétségeskedünk. Addig a kincsünk cserépedényben van. Addig egyik válságból megyünk a másikba. És azon találjuk magunkat, hogy a biztonsági rendszerünk túl gyenge, hogy fenyegetettségben élünk, ahol a fenyegetettség nem feltétlenül csak a fóbiánk, ugye, mert sokszor az, beleképzelek egy helyzetbe egy kockázatot, egy fenyegetést, ami valójában nincs ott, de sokszor nem erről van szó. Persze ez is megtörtént, sokszor nem erről van szó, sokszor arról van szó, hogy csak józanul felmérjük a tényeket, és tudod, és az egyik serpenyőbe belepakoljuk a fenyegetést, és a másikba az erőforrásainkat, és meg sem mozdult a mérleg. Úgy értem, tudod, itt benne volt a másfél tonna, és ide belepakoltam 13,5 kiló 4 grammot. És tudod, és nem az, hogy tudod, kicsit billeg, hanem meg sem mozdul. Úgy értem, tudod? És a félelem az a bátortalanság, a bizonytalanság igenis része lehet az életemnek. Azt mondom, hogy én erre nem vagyok képes. Azt mondom, hogy inkább óvatosan haladok. Tehát rendben, nem menekülök el az élet elől, de óvatosan haladok. Nem ugrok bele nagy dolgokba, nem ugrok bele kockázatos dolgokba. Kipróbálatlan területre nem megyek bátran. Nem kapkodjuk el a dolgokat, csak óvatosan. Bátortalan vagyok. Még az is lehet, hogy félek. Még az is lehet, hogy aggodalommal vannak telve napjaim. Meghatározatlan fenyegetések miatt egy állandó nyomás alatt, egy állandó félelemben van a lelkem. Félek. És aztán lehet, hogy konkrétan nyíltan is félek. Félek egy betegségtől. Félek az apektól. Félek a nem is tudom, egy konkurensemtől, mint vállalkozó. Félek a férjemtől, félek a feleségemtől, félek a gyerekemtől. Félek. És bátorításra van szükségem. Oké. Mi a bátorításnak, a bátorodásnak, a bátorításnak a lényege? A lényege a valósághoz való visszatérés. Hívőként ez egy nagyon erőteljes dolog. A hívő számára a valóság Isten és az ő minden ígérete. A hívő számára a világ nem egy szemtelen, személytelen gépezet, ahol ha ő hibázik egyet, akkor valamelyik fogaskerék bedarálja és vége. Nem. A hívő számára Isten minden dolgoknak a végső oka. Isten tartja a kezében a történelmet, az egész világegyetemet, de ami a legfontosabb, az én személyes életemet is. Én és a dolgaim és a napjaim nem estem ki Isten kezéből, nem csúsztam ki az ő tervéből, és az ő kezében és az ő tervében pedig az ő szeretete őriz engem. Ez az egyik. Biztonságban vagyok. A második az az, hogy én magam nem akárki vagyok. Nem vagyok akárki. Én Isten örököse vagyok. Az ő szentje vagyok. Én az vagyok, amivé ő tett engem. Igenis képes. Az ő ígéretei igazak rám. Több vagyok, mint hódító Róma 8-ban. Ha Isten velem, kicsoda ellenem? Én vagyok valaki, rengeteg lehetőséggel, rengeteg képességgel, és amikor ebbe a valóságba belelépek, akkor ennek a ténynek a számbavétele elbillenti azt a bizonyos mérleget. Tudod, itt van másfél tonna nehézség, fenyegetés, elbizonytalanodás, és itt van 44 milliárd 572 tonna isteni ígéret és valóság. Tudod, mi történik? Beleteszem, és mint egy katapult kidobja a nehézségeket a túloldalon. Hol vannak a nehézségeim? Tudod, hol van a mérleg egyáltalán? Tehát, hogy, bátorítás. A bátorítás az, amikor segítek egy embernek Isten valóságában élni. Oké. Okay. És tudod, hogy miért nem sikerül néha bátorítani valakit? Mert mi sem élünk ott. Oké? Okay. Tehát két szinten tud ez elcsúszni. Az első, hogy én sem élek ott. Ugye, nem ránézek a másik ember életére, és azt mondom, hogy minden okod megvan arra, hogy kétségbe ess. Nem. Próbálok úgy nézni rád, hogy ne lásd az arcomon az elborzadást. De azt hiszem, rövidre fogom a beszélgetést, elköszönök, mert elsírom magam mindjárt. Úgy értem, ha én lennék abban a helyzetben, amiben te vagy, sikítva menekülnék. Most csak egy dologért vagyok hálás, hogy nem vagyok a te helyzetedben. És tudod, és csodálkozol, hogy ez nem bátorítja a másikat. Oké. Tehát te nem élsz ebben a valóságban. Tehát te, amikor azt hallod, hogy valaki tönkrement, akkor az elborzaszt. Ha te azt hallod, hogy valaki beteg, az elborzaszt. Ha te valakire ránézel, és látod, hogy milyenek a képességei, csak sajnálni tudod. Amikor, tudod, tehát, hogy egyszerűen nem ebben a valóságban élsz. És bizony, ez az, amit kommunikálsz. Lehet, hogy nem a merev vigyoroddal, de úgy unblock az egész üzeneted az ez. Az, ami a szívedben van. Sajnállak, tudod? És amikor bátorítanod kéne valakit, akkor igazából úgy érzed, hogy hazudnod kell. Tudod? Most. Tudod? Kegyes hazugság. Ez a... Mint a Mari néninek, tudjátok, a viccet ismeritek? Olyan ízletlen, hogy el sem mondom. Na, léci! Így kell eladni egy rossz viccet, ha mindenki tudni akarja. Nem mondom, nem. Akkor sem. Majd a Péter utólag rámondja ilyen hangbemondást, az elvágja a felvételt, és ott lesz benne. A vicc egyébként így hangzik.
De a poén előtt még írsz róla 10 e-mailt.
Igen, és írok még 10 e-mailt róla, így van. Hát a rossz marketingesét neki. Jó, oké.
Okay.
Jó, oké. Okay. Majd az óra végén elmondom, tudod, és így elérem, hogy visszajöjjetek, tudod, a szünet után. Oké, okay. A másik dolog, ahogy el tudod szúrni a bátorítást, az az, hogy ha bár te ebben a valóságban élsz, a másikat nem ezzel a mércével méred. Tehát te tudod magadról, hogy te biztonságban vagy, és te vagy valaki Istenben, de a másiknál valahogy elfeledkezel róla. Tehát ránézel, és azt mondod, hogy nyomorult. És őt test szerint ismered, magadat szellem szerint, de a másikat test szerint. És a bátorítás nagyon nehéz így. Úgyhogy lássuk kicsit módszeresebben. A bátorításnak két része van, két szakasza van. Az egyik az, hogy felkészítesz valakit arra, hogy be tudja fogadni az igazságot. Ugye? Mert amikor ő látja az igazságot, ahogy Isten, akkor bátor kell, hogy legyen. Tudod, ha látja és hiszi, bátor kell, hogy legyen. A tények bátorságot kell, hogy kiváltsanak belőlünk. Isten szeretete pont kéz el van intézve, kiűzi a félelmet. A kérdés az az, hogy látom-e, értem-e, élem-e, végtére is hiszem-e Isten szeretetét. Ahhoz, hogy egyáltalán az info bejusson, ahhoz az illetőnek meg kell nyitni a lelkét előbb. És ami megnyitja a lelkünket, az a szeretet. Oké? Isten, amikor minket bátorít, hogyan indít? Először úgy indít, hogy figyelj, amilyen nyomorultnak te most látod magad, úgy szeretlek. Tehát amennyire egy nagy nulla vagy, amilyennek látod és hiszed magad, annyira is úgy szeretlek. Szeretlek. El vagy fogadva. Nem baj, hogy nyomorult vagy. Nem baj, hogy vesztes vagy. Nem baj, hogy van okod mitől félni. Így, ahogy van, elfogadlak. Így, ahogy van, szeretlek, így, ahogy van, rendben vagy. És ez az elfogadottság adja meg nekünk a képességet arra, hogy halljuk, amit Isten mond. Ez az elfogadottság az, ami lehántja a törvény rendszerét a lelkünkről, ahol, mert ugye, ha a törvény rendszerében, a törvény elvében hallgatod Isten üzenetét, akkor mindig ezt kérdezed magadban, mit akar ezzel mondani. Azt mondja, hogy erős vagy, biztos dolgoztatni akar. Azt mondja, hogy ügyes vagy, ez azt jelenti, hogy ügyesnek kell lennem. Tudod, tehát mindent lefordítasz egy teljesítményrendszerre, ahol a bátorítás valójában jobban elkeserít, mintha nem mondtak volna semmit. Te olyan nagyszerű vagy, ez azt jelenti, hogy most nagyszerűnek kell lennem, pedig én most sírni akarok, nem nagyszerűnek lenni, toporzékolni akarok, és nem fegyelmezetnek lenni. Tudod, miért? Pedig tényleg csak az igazságot akarta Isten elmondani. Előbb kell, hogy szeressen feltétel nélkül. Előbb a kegyelmét kell, hogy megmutassa azt, hogy ő kifizetett mindent, és tőlünk nem vár semmit, csak egyszerű elfogadást. Sokáig kell, hogy szeressen ahhoz, hogy aztán az igazságot adhassa, amiben én felbátorodom. És valószínűleg ezt neked is így kell tenned. Tehát amikor bátorítasz, akkor az alapvető üzeneted az, hogy én szeretlek, és Isten szeret. Talán fordított sorrendben, oké? Tehát Isten szeret téged, és én is szeretlek. De a legjobb az az, hogyha csak egyszerűen így jön, hogy figyelj, szeretlek. Tehát én szeretlek. Isten, ez nem feltétlenül szavak kell, hogy legyenek. Ez benned kell, hogy ott legyen. És ha benned ott van, akkor ezt hallani fogja a másik abban, ahogy köszönsz neki, abban, ahogy meghallgatod, abban, ahogy elgondolkozol, a lényed is mondani fogja. És ha a szavaid is kimondják, az csodás, de az illető remélem, hogy azt fogja mondani, hogy igazából tudom. És azt is tudom, hogy ez a szeretet, amit kapok tőled, ez Istentől jön. És jó, hogy ott van benned, de igazából az a jó, hogy Isten szeretetét látom rajtad. Az jön felém. Tök jó. Hálás vagyok. És ha ezután egy szerető ember mondja azt, hogy nagyszerű vagy, az jelent valamit. Mert ő nem akar semmit. Nincs apróbetűs rész, nincs hátsó szándék, hanem az érdek nélküli adás. Ez a szeretet, ugye? Az agape szeretet. Feltétel nélküli. Érdek nélküli. Adás. Oké. És mindez nem megy, ugye ezt már mondtuk, mindez nem megy, hogyha te nem élsz ebben. Úgyhogy az első, amit meg kell tenned, hogy neked magadnak bátorodást kell szerezned az Úrtól. Zsidók 6:18-19 jó versek erre, hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen az Isten, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalása legyen minékünk. Hát miért megint a Károlyit olvasom, hát ez szörnyű. Zsidók 6:18. Lusta vagyok lapozni azért. Így a két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk lévő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé. Oké, tehát Isten nekünk egy bátorításunk, egy erős horgonyunk, az ő személye. Oké. Ugye azt mondtuk, hogy két része van annak, hogy te szívből őszintén bátoríthass. Az első az, hogy te magad bátorod, neked magadnak bátorodnod kell. Erről szól ez a vers. Hogy te tudhatod, hogy Isten neked egy erős horgonyod. Hogy minden ígérete igaz rád. És hogy ő soha nem hazudhat. Hogy ő bement a kárpiton, utat nyitott nekünk Isten jelenlétében. Sokat beszéltünk erről. Nem akarom ezt most sokat ismételgetni. Inkább a másik oldalról beszélnék. És ez az, hogy oké, te tisztában vagy vele, hogy minden okod megvan arra, hogy bátor légy, hogy emelt fővel jár, hogy győztesként éld az életedet. De hogyan lehetnél erről meggyőződve a másik ember kapcsán, amikor látod, hogy az egy szerencsétlen? Tehát ugye nem komolyan, hát most mondta el az életét, hát egy szerencsétlen. Hát ne viccelj, hát még ha fogadást kéne kötnöm rá, hogy túléled a köbő hetet, hát nem tudom, mire fogadnék. Őrület, tehát hogy mint egy önpusztító szerkezet. És igen, azt gondolom, hogy amikor ilyen módon csak természetileg értékelsz egy helyzetet, egy embert, akkor nagyon nehéz képmutatás nélkül bátorítani. Mert ellentmondásban van a te igazi szívbeli ítéleted és értékelésed azzal, amit mondanod kellene. Most a dolog egyetlen egy módon oldható fel. Mégpedig úgy, hogy megérted, hogy a te igazi szívbeli értékelésed téved. Jó? Tehát téved. Amit te látsz, az annak az embernek a tapasztalati helyzete, a pillanatnyi körülménye. És azt sem látod teljesen, csak azt látod, amit te láttál belőle, és ahogyan azt te értékelted. De ha így néznél magadra, saját magaddal kapcsolatban is el lehetnél keseredve. Pont ez a lényege a hitnek, hogy nem arra nézzünk, amit látunk, nem arra nézzünk, amit megtapasztalunk, hanem arra nézzünk, amit Isten kijelent. A hit nem a láthatókra néz, amelyek ideig valók, amiken Isten dolgozik, amiket használ a jóra, amelyek olyan válságok, amikben a sötétség elrejtett kincseit találja meg az az ember, hanem abban élünk, amit ő kijelent a másikról. A helyzeti igazságot vesszük figyelembe. Filippi 1.6, ugye? Hogy azt a jó munkát, amit elkezdett bennünk, azt arra a napra el is végzi. Azt a jó munkát, amit elkezdett bennem, és elkezdett benne is, azt arra a napra elvégzi. Az egyetlen dolog, amiben bárki bátorodhat ebben az átkozott világban, és ezt most nem káromolva mondom, hanem egy átkozott világban élünk, ha nem tudnád. Ebben az átkozott világban csak Isten ígéreteiben bízva, arra támaszkodva, ezt a valóságot felemelve, számításba véve, és minden egyébet pedig kárnak ítélve lehet bárki bátor. Most ez alapján az az ember valaki, aki figyelj, és meg kell tanulnod így gondolkozni az emberekről. Ez egyébként az alázat. Az alázat másokat különbnek tart önmagánál. Oké? Tehát azt kell megtanulnod, hogy te úgy gondolj magadra, mint egy királyra, mint arra, akire érvényes Istennek minden ígérete, mint valakire, aki több, mint hódító, aki Isten kegyelméből az, ami, és lehetne sorolni, és utána másokat önmagánál többre tartson. Ezt meg kell tanulnod. Amikor meglátsz egy másik embert, akkor a gondolati szokásod az kell, hogy legyen, hogy itt van valaki, akinek mindaz megvan, mint nekem. Itt van az én tükörképem. Valaki, aki olyan, mint én, sőt, több nálam. Én valószínűleg, ahogy Pál gondolkozott magáról, a legkisebb vagyok a szentek között. Egy nyomorult, tudod, aki üldöztem az egyházat, én vagyok, tudod, és mindenki más pedig, legalább az, ami én, és még sokkal több. Amikor egy hívő emberrel találkozol, akkor ezt kell, hogy lásd. Itt van Isten egyik eljövendő uralkodója. Itt van egy kicsi ember, akiben Isten kegyelme hatalmasan munkálkodik. Pont a gyengeségei, pont a hibái és a gyarlósága miatt és azon keresztül. Mert mi az, ami megy a mennybe? Mi az, amiről meg fogunk ott emlékezni? Mi az, ami dicsőséges lesz? A hústest teljesítménye? A Supermannek az Istentől független teljesítménye az ott lesz a mennyben? Nem lesz ott. Az lesz ott, amit Isten kegyelme végezhetett el benned, vagy abban a másik emberben. Lásd ezt, itt van az eljövendő korszakok egyik uralkodója. Ez a kis nénike 10 városon lesz király. Emberek milliárdjai az ő szeretete alatt fognak pihenni és nyugodni, ahogyan Isten rajta keresztül kifejezi magát. Itt van valaki, akivel, hogy én most beszélhetek, megtiszteltetés. Igen, én vagyok a tanár. Igen, én vagyok a lelkipásztor. Most a földön ez a szolgálatom. És itt van ez a 10 éves, hosszúhajú huligán, aki olyan most, mint egy csecsemő. De az a hosszúhajú huligán egy nap Billy Graham lesz. És a mennyben nem fogunk tudni ránézni, mert olyan lesz, mintha a napban néznél. És én most Billy Graham-mel beszélek. Én most valakivel beszélek, akiben Isten hatalmas munkát végez, félelemmel és rettegéssel nyúlok hozzá. Mint amikor Isten a gyermekét, a csecsemőjét, akit tart a kezében, odaadja, hogy fogd egy picit.
Hát micsoda lúzer, hát lejtem, agyonüti magát.
Nem, dehogy is, hát nem így gondolkozol, azt mondod, hogy Úristen, a trónörökös. Trónörök, és itt van a kezemben. Egy királyt tartok a kezemben. Egy királyt. Valakit, aki korszakok korszakain át uralkodni fog hatalommal és dicsőséggel, és én most a kezemben tarthatom. Most 10 éves, és épp stiklizik. Én vagyok az, aki most leleplezhetem Isten szeretetét. Én vagyok az, aki a környezete lehetek Isten egyik szentjének. Így kell látnod azt az embert. Miért? Hát azért, mert ez a valóság. Ezt érted? Ez a valóság. Az, amin ő most itt átmegy, az annak a formálódásnak, annak a munkának a része, amin keresztül a kis Józsefből, aki igen éretlen módon az elhívását arra használta, hogy fricskát nyomjon az apja és a testvérei órára, egy méltóságteljes, bölcs, szelíd szívű király legyen. De a dolog le volt zsírozva már akkor, amikor József megkapta az első álmát. Isten azt a jó munkát, amit elkezdett benne, tapasztalati szinten is elvégezte arra a napra. Ezt értitek? Ha nem tudsz így gondolkozni egy másik emberről, akkor valószínűleg büszke vagy. Akkor valami nincs rendben az értékítéleteddel. Akkor a mód, ahogyan mérsz a szívedben, az még nem az a mód, ahogy Isten mér. Ezt értitek? Nagyon fontos. Ha ez megvan, ha így gondolkozol valakiről, ha látod a valóságot, nehéz lesz bátorítani? Akkor ránézel, és azt mondja, hogy mi a probléma? Úgy értem, kirúgtak a munkahelyedről. Figyelj, ez neked semmi. Érted? Ezt értem, segítek, adok mindjárt egy pár tanácsot, hogy de ez semmi. Figyelj, te nem az vagy, amit dolgozol. Te hihetetlenül több vagy ennél. Kimondhatatlanul. Te, figyelj, csak Isten akaratán és tervén múlik, de bármire képes vagy az életben, bármire. Csak eddig nem úgy éltél, hogy ezt láttad volna, de ez a valóság. Bármit megtehetsz. Le, most, hogy ezt a munkahelyedet elveszítetted, ez ennek az olyan, mint amikor valami rossz van most, és a sarkon túl ott van egy hihetetlen ajándék. Csak el kell jutnod a sarokig, és azon túl is ott vár rád. De miért tudod ezt mondani? Mert ezt gondolod. Mert ez van ott benned, mert te is így élsz, mert te is sírnál, ha te sem mernél mozdulni, ha ezt nem látnád a saját életedre. Jó ez? Ez jó, ugye? A szavakkal való bátorítás felszínes, és az emberek megérzik azt, ami a szívedben van, és igazából arra válaszolnak, ami a szívedben van. Úgyhogy a szavak miatt ne aggódj. A szavak lehetnek bénák, suták, dadogóak. Hát nem is tudom, mit mondjak neked, mert tényleg nem tudom, hogy mit mondjak. De figyelj, csak ha belenézhetnél a szívembe. Ha oda egy pillanatra belenézhetnél, hidd el, hogy bátorodnál. És ennek kell, ez kész, ennyi. Nincs mit mondanom. Jó, még egy kérdés lehet, hogy hogy veszed magadnak a bátorságot arra, hogy Isten értékét kommunikáld, értékrendjét kommunikáld valaki felé. Ezt nem éreztétek ezt a... Tehát, hogy így valakinek elkezdje arról beszélni, hogy Isten mit gondol ő róla. Mindegy. Egy verset olvasok, 2 Korintus 5:4. Mert mi is, akik egy sátorban vagyunk, 4:5, bocsánat azért. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Oké? Ne arra gondolj, hogy... Te vagy az, akit most értékelsz valakit. Tudod, mert néha magadra úgy gondolsz, mint egy senkire, és ha én egy senki vagyok, akkor hogyan mondhatom róla, hogy ő valaki? Én fogom megmondani, hogy ő valaki? Valahogy nem jön jól ki. De ez a lényeg, te nem a magad nevében jársz itt, te nem magadat hirdeted, nem azt mondod, hogy én szerintem ügyes vagy, hanem azt mondom, hogy figyelj, tudom, hogy az Úr hogy gondolkozik felőled, és én az ő szolgája vagyok, Krisztusért. És őt hirdetem neked, az ő értékítéletét mondom. Ő mondja rólad ezt. Jó, és akkor a vers, ami miatt ide lapoztunk, 16, 2 Korintus 5:16, úgyhogy mi mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint. Nem, 14-től olvassuk, 14. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme úgy jött létre. És mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. 2 Korintus 5:14-től 18-ig olvastuk. Oké, senkit sem ismerünk test szerint. Hanem hogyan? Szellem szerint. Isten mit mond róla, a Biblia mit mond róla. Ez az ő igazi értéke. Jó, még egy definíció, a bátorítás ellentéte a megszokottság. És ugye nagyon sokszor hallunk erről, hogy minket hívőket igazából a legpusztítóbb kór, ami fenyeget, az a megszokottság. Meg kell kötnöm a cipőmet. A megszokottság az az, amikor kevesebbet gondolsz valamiről vagy valakiről, mint Isten. A megszokottság az, amikor az érték ítéleted mérőszáma lekicsinyedik. Tehát mondjuk lehet, hogy az arányok rendben vannak. Tehát azt mondod, hogy igen, Isten az első, a feleségem a következő. És tudod, a sorrend jó, csak a lépték nem. Tudod, centiméterben mérsz, holott mérföldben kellene. És ezért minden ilyen langyos lesz, ilyen átlagos. Kisebb értéke lesz, mint amilyen valójában van, és ez megtörténhet az egymással való kapcsolatunkban is. Belünk emberekből olyan sok van, hogy könnyű velünk megszokottnak lenni. Értem, nem tűnök valami különlegesnek, mert 6 milliárdból vagyok az egyik. De Isten azt mondja, hogy minden ember páratlan, és az én személyes gyermekem pont végtelen értéket tulajdonítok neki, és ez az, amit a Bibliában leírtam. Szeretném, ha így gondolnál magadra, és így gondolnál a testvéredre is. Jó, Máté 12.35, ez a szívről szól, ez 34-35. Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holok gonoszak vagytok, mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincséből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hozza elő a gonoszakat. Ugye mondtuk ezt, hogy a gonoszság nem feltétlenül az, amikor gyilkolni akarok, hanem amikor a nézőpontom istentelen. Az istentelen nézőpont, ami ott van a szívemben, az egy gonosz nézőpont. És ebből az istentelen nézőpontból fogok szólni is, hogyha az van a szívemben. Jó. Utolsónak nézzük meg a bátorító személy 7 jellemzőjét. Ez praktikus, ez jó pofa. Oké. Okay. Képes meglátni a szellemi lehetőséget a másikban. Erről beszéltünk idáig. Isten szemével nézi a másikat, és ahhoz, hogy legyen mit mondani a folyamatosan elfogad Krisztustól. Jó, második, soha nem függ attól a viselkedése, hogy a másik személy hogyan reagál. Nem követeli meg, hogy a másik tisztelje, hogy udvarias legyen vele. Nem rossz mondjuk, de mondjuk azt, vagy hogy szeresse. Jó, a harmadik pont ebből következik, elfogadja az embereket olyanoknak, amilyenek. Oké, a negyedik, képes felismerni a mélyen gyökerező problémákat, amelyek hatással vannak a személy szellemi növekedésére. Oké, a bátorításnak ugye az egyik lényege, vagy talán a legfontosabb területe, mert ugye sok területen lehet bátorítani az embereket. Ez egy fontos zárójeles megjegyzés. Ugye az előbb kirúgták a munkájáról, és öngyilkos akar lenni. És bátorítod arra, hogy keressen új munkát. Szuper. De a legfontosabb terület, amiben bátorítanunk kell egymást, az Istennel való növekedés. Az illetőnek a lehetőségei Krisztusban. És a szellemi növekedése, ha megvan valakinek, akkor azzal az életének minden területén áldást fog megtapasztalni. Minden területén. Úgyhogy ez a legfontosabb, ez az egyetlen. Ha egy dologban bátoríthatnátok engem, akkor szeretném, hogyha ez egy dolog ez lenne. Hogy Isten szeret. És ennek a szellemi fejlődésnek lehetnek korlátai. A büszkeség például, a keserűség, valamilyen mélyen hordozott seb, amit mindenre ráaggatok. Engem mindenki becsap előbb vagy utóbb. Becsaptak. Isten is be fog csapni. Nem tudom, keserűség. Egy csapongó elme, amelyik sose képes megmaradni egyetlen gondolat mellett sem. Isten ígérete csodálatos, és mint egy pillangó már is repült, és mindig minden csak egy pillanatra felbukkan, és aztán eltűnik, egy csapongó elme. És ha megvan ez az érzékenységed, hogy a felszínen látszó probléma mögött az okát, amin lehet segíteni, és látod, akkor képes leszel segíteni, és képes leszel bátorítani. Miért van az, hogy én annyiszor olvasom a Bibliát, és semmit nem érzek, és tudod, semmi nem működik. Úristen, ez egy rémisztő mondat volt. És akkor ott van egy csapongó elme, csapongó elme, ami elolvassa a Bibliát, abban a pillanatban, amikor olvassa, akkor érti, és a következő pillanatban sehol nincs. Mi lehet a tanács egy csapongó ember számára? Egyetlen egy verset ragadj meg. Egyetlen egyet. Egyet. Egy, mi a te kedvenc versed? És reggeltől estig ezt a verset fogd a kezedben. Ezen gondolkoz. Írd föl egy cetlire akár. Én is ilyen vagyok egyébként. Nekem a versem az volt, hogyha nem, a keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadás van megadatik néked. És kész. És ez volt az, amivel, Úristen, Úristen, keresd először Isten országát, és igaz, hogy minden egyéb ráadás van megadatik neked. Úristen, Úristen! És hogyha gondolati szokás szinten megtanulja ezt az egy verset, az megszabadítja az életét. Érted? Egyetlen egy vers. Alapvetően átformál. A egy vers, amit hiszek, egyetlen egy ígérete Istennek, amit igazán elhiszek, örökre átformálja az életemet. De ezt fel kell ismerned, mondjuk adott esetben. Jó. Ötödik. Képes, a jobb átalító képes pontos lépéseket is adni az illetőnek, hogy hogyan cselekedjen. Az emberek szeretik a lépéseket, és a reménytelenségből az értelmesen átgondolható módszer, ami kivezet a reménytelenségből, az mit ad? Reményt ad, az bátorít. Itt van három egyszerű feladat, ezt meg tudom csinálni, három egyszerű feladat. Tudod? És bele tud kapaszkodni. És a hatodik, hogy el tudja magyarázni az igazságot, úgy, hogy a másik azt meg is értse. És ez nagyon fontos, mert néha elmondod a megoldást úgy, hogy az illető fejében, szívében, lelkében a hatás egyenlő a nullával. Oké? Tehát, de a vér megszabadított téged. És ez nekem sokat jelent. Nekem mondhatod. De tudod, hány évig, hány éven betelt, mire ez elkezdett jelenteni valamit? Azt mondd el, amit jelent, amit ez jelent. Ami az ő könyvtára, az ő vonatkoztatási rendszere, az ő szókincse szerint ez értelmezhető. Jó, ez fontos. A hetedik, hogy átlátszó tud lenni a másik előtt. Tudod, az, amikor te önmagad vagy, és sebezhetővé válsz a másik előtt, az bátorító. Miért? Mert onnantól nem egy külső, tudod, bütykölő vagy, aki egy csavarhúzóval belebütykölsz az életébe, hanem egy igazi húsvér ember, aki szereti őt, és aki ebben a szeretetében sebezhetővé is vált. Közel engeded magadhoz, és ezzel ő is közel enged magához, és innentől mindaz, ami vagy, igazán hat rá. Sebezhetőség. Az bátorít. Ki valakinek fontos vagyok annyira, hogy ne védje meg magát tőlem. Wow! Ez nem egyszerű, tudom. Ne gyertek ide óra után. Kérlek. Most nincs rá kapacitásom. De igen, tehát, hogy oké, akkor most egy praktikus dolog. Ha szolgálni akarsz emberek felé, de őrület a saját életed is, akkor tudod, mit csinálj? Szabj időszakokat, és válts. Az tudod, egy dologra tudsz figyelni. Tehát mondd azt, hogy lehet, hogy én nem vagyok a nap 24 órájában bátorító, de most találkozom a Bélával. Fél órát leszek a Bélával. Fél óra, fél óráig Béla az eljövendő korszakok egyik uralkodója lesz, és az életem legfontosabb eseménye. Erre a fél órára. És utána majd aggódom tovább. De most erre a fél órára a világegyetem leszűkül Bélára. És ezen elmélkedem. Ki ez az ember? Mit mond róla Isten? Mi a valóság? És megjegyzem, ahogy Péter mondja, hogy ha miközben így bátorítasz valakit, te magad is bátorodsz, és megszabadulsz. aki mást felüdít, maga is felüdül. Az a valóság, amit egyszer csak látsz, hogy érvényes a Bélára, az érvényes rám is. Én is olyan vagyok, mint ő. Ámulatos. És ahogy az elején mondtuk, ez negatívan is igaz, hogyha... Oké, rendben. Jó ez így? Ennyi, kész. Ennyit a bátorításról. Hitetlenekre? Mondd meg nekik, hogy nincs esélyetek. Tehát nekik a bátorítás az, hogy pokorra fogtok jutni, ha meg nem tértek. Nincs más bátorítás. Tehát oké, egy, nem, oké. Mi a hit? Oké. De jó, nem mondtam hülyeséget. A hitetlen ember számára az egyetlen bátorítás az az, hogy van egy ámblok, egybe egy válasz az életedre, amiről még nem tudsz. És figyelj, ha az a válasz nincs, tényleg bajban vagy. Ez az üzenet. Tehát a világi embert nem bátorítom. Tehát ne, az hazudnék neki. Ezt értitek? A bátorításnak pont ez a lényeg, a bátorítás a valóságot emeli föl. Nem kegyes hazugságokkal elfedi a gyógyíthatatlan reménytelenséget, hanem a valóságról beszél. De a helyzet az az, hogy a világi embernek nincs miért bátornak lennie. A világi ember bajban van. Bajban vagy, öregem. Ez az üzenet. Bajban vagy. És hogyha nyugodtan élsz, és jól érzed magad a bajodban, akkor most itt van az ébresztő. Bajban vagy, öregem. És amit próbálsz elnyomni a lelkedben, azt nem kéne elnyomni, az az életed egyetlen józan gondolata. És az azt üzeni, hogy bajban vagy. A jó hír viszont az, hogy van megoldás. Van válasz. Van egy abszolút, teljesen megszabadító válasz. És ez és persze, oké, tehát amikor ténylegesen beszélek valakivel, akkor ez úgy fejeződik ki, hogy nem próbálom megoldani az őt. Tehát tönkre megy a házasságom, el fogok válni. Oké? Lehet, hogy meg lehet menteni a házasságodat, de nem ez a lényeg. Oké, lehet, hogy tényleg el fogsz válni. És lehet, hogy az életed most, ahogy így nézed, tényleg nem ott tart, ahol tarthatna. És hogyha így csinálod tovább, lehet, hogy a jövő sem hoz jobbat. De van egy ámulatos megoldás. És figyelj, miért merem ezt mondani? Mert pont ott voltam 13 évvel ezelőtt, ahol most te vagy. Minden szavadat értem. Minden szavadat értem. Én éltem ebben a szabad esésben, várva a becsapódást, ami aztán sose jött el, mert megtaláltam Istent, azt, aki szeret engem. És ő megmentett ebből a zuhanásból. De én nem tudlak megmenteni. A személyiségfejlesztő tréningem nem tud megmenteni. Ha adok kölcsön egy pár milliót, azt se tud megmenteni. Semmi nem tud megmenteni. Csak Isten. Jó, és Isten adja neked kreativitást arra, hogy ezt hogy kommunikálod, melyik részét hangsúlyozod ki, de ez a... Tehát ne kezdj el valakit bátorítani, aki, úgy értem, rendben van, hitetlenül élsz, élj csak tovább így, majd minden rendben lesz. Nem lesz rendben. Ha-hó, van itthon valaki? Nem lesz rendben. Holnap előtt egy autó, és a pokolban találod magad. Nem, semmi nincs rendben. Meg kell térned. Jó, és persze a mód, ahogy ezt kommunikáljuk, az lehet nagyon türelmes, nagyon szelíd, ahogy Isten vezet, ahogy indít. De lehet ilyen éles is. Mit tudom én? Kinek az életében minek jött el az ideje? Tudod, lehet, hogy Isten már simogatja őt 20 éve, most tőled a két pofont kell megkapnia. Azért ugye a bátorítás nem arról szól, hogy én adom neked a saját csomagomat, tehát itt van a Sanyiféle bátorító csomag, hanem Krisztus csomagját adom. Őtőd, őrá hallgatok, őrá nézek, és azt kérdezem, hogy te mit mondasz ennek az embernek. Jó ez? Oké. Okay. És most beszélünk a stresszről. Stressz. Kicsit kevés az időnk, bele kell húzni. Nektek van még időtök? Még van? Rendben. Ki tudja, mi az a stressz? Folyamatosan nyomás alatt lenni. Én se tudom, nézem, hát ha benne van a jegyzetem. valamilyen kihívásra adott válasz, ugye? Valahol van egy definícióm, de nem az első oldalon. Itt van, figyelj. Bármilyen helyzet vagy tett, ami követelményt állít a személy elé, irritálva és bosszantva ezzel őt. Bármilyen helyzet vagy tett, ami követelményt állít a személy elé, irritálva és bosszantva őt. És ezek a követelmények valójában felborítják az egyensúlyunkat, és ez a stressz.
Nem.
Így van, tehát a ráadott helytelen válasz. Tehát inkább úgy kell mondani, hogy ezek váltják ki a stresszt. Oké, és a stressz akkor valójában egy... nehéz megfogalmazni, mi? Egy teher, a teher alatt, a nyomás alatt való életérzése, ugye? Van ennek egy kulcsverse, Kolossé 1.11. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint. Ez eddig tetszik, ugye? Ezt mondhatod, Uram, ez tetszik nekem. Sanyi meg fog erősödni. Nem akárhogy, figyeljetek. Minden erővel meg fog erősödni. Minden erővel. Ez az, dicsérjük az Urat. Oké, az ő dicsőségének a nagysága szerint, tehát nem az én dicsőségemnek a nagysága szerint, hanem Isten dicsőségének a nagysága szerint. Ki fog így megerősödni? A Sanyi. Mivel? Minden erővel. Hogyan? Az ő dicsőségének a nagysága szerint. Ezt szeretem. Ezzel lehetne egy tüzes kis karizmatikus prédikációt, igaz? És megtöltenénk a termet. Ha nem olvasnánk föl a vers második felét is. Ez a népszerűtlen része. A teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Ez Istennek megint az egyik ilyen kifacsart ígérete. Tessék? Mindjárt nézem. Kolossé 1.11. Jó, a teljes álhatatosság az még rendben van, de az örömmel viselt hosszú tűrés. Tehát, hogy én olyan erős leszek, hogy Isten dicsőségét fogom hordozni, miközben 80-an ülnek a nyakamon, pöckölik az orromat, a fülemet, húzogatják a nyakamon a bőrt, ijesztgetnek, rémisztgetnek, elveszik a biztonságomat, és nem adják vissza, bosszantanak és dühítenek, és én eközben Isten dicsőségét leplezem-e azzal, hogy örömmel és sokáig tűrök. Hogy? Hajrá! Ez volt a hozzászólás. Örömmel viselt hosszú tűrés. Istennek a dicsősége bizonyos értelemben ott van az örömmel viselt hosszú tűrésben. Ezért nem fejlődök én sem olyan gyorsan, mert a feleségem épp ezt a dicsőséget fejezheti ki. Örömmel visel engem hosszan. Mindig mondtam neki, hogy nem olvastad az apróbetűs részt. Persze, mert nem mutattam. Ezt a férfiak jól tudják csinálni, amíg udvarolnak, az apróbetűs rész, az így le van tépve a szerződés aljáról. Aztán végén odaragasztják megint, tudod. Az aláírás előtt gyorsan egy pár perccel, mert akkor már úgy sincs ideje elolvasni. Na, jól van. Miért nevettek ezen ilyen? Jó ízűen. Örömmel viselt hosszú tűrés. Ez, szerintem ez a stressz vers a Bibliában. Hogy? Igazából így van, tehát a válság, a stressz, ki kéne, hogy munkálja bennünk azt, hogy ezekben a helyzetekben rátámaszkodjunk Istenre és az ő életére, ebből merítve örömünk és teljességünk legyen, és hosszan tűrhessünk. Ugye, mert hogyha... Itt van például, ez egy nagy különbség, és most csak megint a családból hozok egy példát. A Zoé, az én aranyos, drága, majdnem 12 hónapos kislányom, egy tündér egyszerűen. Igen, hát hihetetlen. Egy möcs. Ez a, egy igazi möcs. Már jön, megy. Memme. Mutogat. Intézkedik. Aranyos. És néha hiszt is. Értem? Van akarata. Nyilvánvaló. Memme. Memme. Oké. A feleségemet ez kikészíti. Úgy értem, őt ez teljesen. Nekem meg csak zaj. Tehát, ha egyedül vagyok a Zoéval, akkor nekem a hisztit elviselni, hogy egy kicsit hangosabbra kell venni a rádiót. És semmi probléma nincsen. Tehát, hogy tehát létezik, hogy ugyanaz a hatás egy másfajta lélekben másfajta választ vált ki. Ez a lényeg. Oké, okay, és most a feleségem tök normálisan nem tudja elviselni, elég idegesítő, és ő érzelmileg minden nőből van, ő az anyja, jobban hat rá. Tudod, én meg amúgy is egy tuskó vagyok, úgyhogy nem, a dolog így működik. De a lényeg az az, hogy létezhet hozzáállásbeli különbség, amin keresztül ugyanaz a hatás, anélkül, hogy megváltozna, egész más hatást vált ki belőled. És ahogy az Imi mondta, a stressz igenis megszűnhet bizonyos értelemben. És a helyébe lép az örömmel viselt hosszú tűrés. Szűnnek. Igen, tehát nem a stressz helyzetek szűnnek meg, ez biztos, tehát ez nincs esélyünk, hanem a mód, ahogy mi viszonyulunk a helyzetekhez, változhat egy olyan módon, hogy a stressz hatás nagyságrendekkel csökkenhet. Azt gondolom, hogy a szellemmel betöltött ember igazából nincs stresszben. Nem lehet stresszben. És nyilván annyiban kell ezt korrigálni, hogy az érettségnek van egy olyan vonatkozása, ami a lelkünk beíródik be. Okay? Tehát, hogy én szellemben vagyok, de még sose voltam ilyen helyzetben, és ezért ez váratlanul ér. Tehát ez a helyzet felkészületlenül él. Nem tudom, nincs kipróbálva, nem tudom, hogy az Úr mit csinál egy ilyen helyzetben. És ha bár szellemben járok, mégis elbizonytalanodom a helyzetben, és az egyetlen menedékem esetleg az lehet, hogy fogalmam sincs, mit hoz ez az őrület, de az Úr ott van benne, és ott lesz benne, és ő az ő kezéből nem csúszott ki, de azon kívül nincs egy biztos pontom sem. És azért az lehet, hogy Pál szavait idézi, hogy mindenütt szorongatnak, de nem esünk kétségbe. Kétségeskedünk, de vagy hogy van, mindegy. De a lényeg az, hogy minden megvan, de semmi nem tesz tönkre. Jó. Oké. Okay. A következő gondolat itt a stresszel kapcsolatban az, meddig tart az óránk? Meddig? 8-20-ig? A szünet addig van. Hű, ilyen gyorsan, én még sose haladtam. Hogy van ez? Mindjárt befejezzük. Stresszel mindjárt kész van a stressz. Oké, tehát a stressz, a nyomás benne van abban a kategóriában, amit én mindennek hívok. Róma 8:28. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. És sokunknak szükségünk van erre a mindenre, hogy a javunkra legyen. Mert oké, az elvi tudás, ami az élet valós helyzeteiben nem válik spontán módon valós megoldássá, az nem ér semmit. Spontán módon valós támasszá kell válnia. De ez nem történik meg addig, amíg bele nem hajszolnak minket. És kétféleképpen lehet belehajszolni minket, az egyik az imában, erről beszéltünk, ugye az az ember, aki éjjel és nappal az Úr törvényén elmélkedik, a stresszbe helyezi magát az imájában. Uram, mi lesz akkor, amikor az egész hadseregem föllázad ellenem, és meg akar ölni? Ebbe bele sem merek gondolni. Amen. És már itt se vagyok. Megyek teniszezni. Vagy nem, és ott maradok. És uram, mi van, hogyha elszúrok valamit, és az egész seregem ellenem fordul, és meg akarnak kövezni? Uram, te akkor mit csinálsz? Akkor meghalok? Lehet, hogy meghalok. De az jó, mert akkor megyek. És tudod, és ez nem csak egy gondolkodás, hanem ott vagyok Isten jelenlétében, elmélkedem, és ő mutatja nekem, hogy mi lenne, ha mutatja. És megmutatja azt, megmutatja a lehetőséget. Igen, lehet, hogy az lesz egy nap, ahol a sereged megkövez, és ez lesz az utolsó napod. De az a nap is az enyém. Az a nap is a győzelem napja. Az én napom. És én nekem a te halálod drága. És elvégezted a futásodat, és bejössz a királyságomba. És örökre az vagy, aki. Tudod? És ezt érted, és látod, és azt mondod, hogy ez vigasztaló. Ezt oké, el tudom fogadni. Lesz egy nap, amikor megköveznek. El tudom fogadni. Oké, Istennel ez rendben van. És hát még sehol, hogy vagy erre felkészülve? Úgy, hogy imádkoztam, nagyon komolyan, és Isten megmutatta, hogy át tud ezen vinni, de azt is megmutatta, hogy megszabadíthat, hogy amikor ellened fordulnak, te megerősíted magad én bennem, és én megszabadítlak téged. És visszaszerzitek azt, amit az ellenség elvett tőletek, Dávid története. És fölkészülhetek erre, de ehhez vállalnom kell, hogy az imáimat nem mézédes enyelgéssel töltöm, hanem az élet valódi helyzeteiben megyek bele Istennel. Ó, Uram, tudod, és persze oké, minden imának megvan a helye, de az egyik fajta az az, ahol azt mondom, hogy Uram, mutasd meg, hogy hadd lássam a dicsőségedet, mutasd meg. Mi van, hogyha esetleg a gyereket hiszt is, és 18 éves koráig az is lesz, és utána is csak akkor elköltözik. Oké. Mi? Tehát, hogy mit fog meg, meg fogsz őrülni? Feldarabolod egy idő után, vagy mit csinálsz? Tehát, hogy Uram, mi van, hogyha ez nem múlik el? Mi van, ha reggel elkezd üvölteni, és estig üvölt, és nem elgyengül benne, hanem egyre jobban megerősödik? Uram, mi van akkor? Mit teszel te? És fölkészülsz a helyzet. Ez egyik lehetőség, ahogy Isten felkészül. A másik, hogy valóban életben belerak, mert ha nem rak bele, akkor sosem ész oda magadtól. Tehát én azon nem fogok soha gondolkodni, hogy milyen lesz az a nap, amikor meghalok. Erről nekem ne is beszélj. És aztán azon találod magad, hogy hipohonder vagy, és úgy félsz a haláltól, mint a tűztől, és orvoshoz járkálsz, és vizsgálgatnak, és bizony halálközeli élményed van, holott tök egészséges vagy. De kényszerből átéled azt, amit nem voltál hajlandó átélni. Jó, és mondjuk, oké, tehát most nem azt tanácsolom, hogy mindenki kezdjen el ma este azon elmélkedni, milyen lesz a halálának a napja, hanem hagyd, hogy az Úr vezessen. És hogyha látsz valami fenyegetést az életedben, akkor ne elfuss előle, hanem fordulj szembe vele. Ne söpörd a szőnyeg alá, hanem kérd el az Úr vigasztalását, bátorítását és kegyelmét arra a helyzetre. Mit van neked egy ilyen helyzetre az életemben? Tudod, egyedülállóként fogok meghalni. Tudod, hogy házasként fogok meghalni. Tudod, Úristen! És mit tudsz erre mondani? És Istennek sok szava van ezekhez a dolgokhoz, amik hatalmas szavak, vigasztaló, bátorító szavak. Úgyhogy Zsoltárok 34:19, közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Máté 16:26, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de az ő lelkében kárt val, avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Jó, önmagában az a vágyódás, hogy megpróbálod elkerülni a stresszes helyzeteket, hogy nyugalomra vágysz, az teljesen normális. Tehát emiatt ne legyen bűntudatod, hogy szeretnél egy nyugodt napot. Viszont, hogyha ezt feltételként szabod, hogy a te nyugodt napjaid azok a te komfortzónád érintése nélkül teljesülnek. Ugye ez arról szól, hogy neked van egy komfortzónád, meg vannak a dolgok, amik úgy rendben vannak, és te úgy leszel boldog, hogy ahhoz soha senki nem nyúl, egy ujjacskával sem. Olyan kis tuti napok, tudod, minden úgy rendben van. Nem így működik. Tehát, hogyha ragaszkodsz a nyugalomhoz ezzel a feltétellel, garantált stresszben fogsz élni állandóan, mert senki se fogja tisztelni a te kis komfortzónádat. És Isten sem. Tehát ő lesz az első, aki megtámadja. Miért? Mert rugalmasságot akar neked tanítani. Örömmel viselt hosszú tűrést. Azt akarja, hogy te úgy gondolkozz, hogy Uram, bedobhatsz bárhova, talpra állok, és ott vagyok. Veled. Na most, tudom, elborzatva néztek rám, én nem vagyok ilyen ember. Hát én egy nyuszi vagyok. Hát én emlékszem, 20 éves koromban gyomorgörcsöm volt, ha nyaralni mentünk, mert az utazás önmagában, hogy az én kis megszokott környezetemből elmentem valahova, az padlóra tett. Ezt értitek? De ez megváltozhat, értitek? Tehát, hogy nem Sanyi változik, hanem Isten végzi az ő munkáját, az ő ígéreteit belevési a szívedbe, és egy másik ember leszel. Aki egyszerűen azt mondja, hogy hé, Uram, ha te velem vagy, ha te kijelented magad ott abban a helyzetben, akkor azt hiszem, hogy belerakhatsz bármilyen helyzetbe, és rendben leszek. Nem azt mondom, hogy nem fog sírni, meg jaj veszékelni, de aztán a végén rendben leszek. Oké, tehát kapok egy nagy pofont, faladja a másikat, ott fekszem egy picit, vérzem, törölgetem a vérző oromat, de mire fölállok, addigra tudom, hogy mi a helyzet. Az Úr velem van. És az élet csak egy nagyot fordult, de a lényege nem változott. És miközben ezt mondom, az egyik felem üvölt bennem, Sanyi, ne beszéljeneket, normális vagy, tehát normális vagy, tehát ne beszéljeneket. Nyugalmat szeretnék. Tudod, mit szeretnék? Hogy hazamenjek, érted? Hazamenjek, és ne legyen már semmi dolgom. Tehát, tudod, 10-kor ne legyen már semmi dolgom. De van. Valószínűleg 2-ig fogom csinálni, és olyat, amire egy nap is kevés, és még semmi nincs kitalálva belőle, és mindent ki kell találni. Úgyhogy, ha arra számítok, hogy úgy lesz nyugi, hogy olyan kis nyugtató, hazamegyek, kis papucsomba beleúrok, a feleségem hoz egy meleg forró teát, leülünk, elbeszélgetünk oldottan, aztán egy jó könyvvel elalszom, békésen, cuppokba. És reggel akkor ébredek, amikor az alvást befejeztem, és a Zoé boldogan és gügyögve játszik egyedül a kis ágya mellett, és szóval tudod, tehát én szeretnék nyugalmat, de rájöttem, hogy ahhoz, hogy a nyugalom, a stresszmentesség valóság legyen az életemben, ahhoz igenis olyan gondolatokkal kell stresszelnem magam, hogy Uram, bedobhatsz bármilyen helyzetbe. Ha te hogy vagy velem, az elég. És aztán megyek az imámba, és azt mondom, Uram, nem nagyképüsködtem, nem dicsekedtem. Pontosan tudod, hogy összetörnék, de ezt azért mondtam, mert hiszem, hogy te tényleg elég lennél. És én meg akarlak ismerni egy olyan módon, hogy ez működjön az én életemben. Beszélj most erről. Itt vagyok az imámban, van 10 percem, veled fogok gondolkozni. Beszélj nekem róla, hogy mi lenne velem, veled, velünk életem legsötétebb napján. Oké? És néha nem nagy nehéz. Tehát oké, a nagy nehézségeket könnyű legyőzni. Tudod, stressz. valami nagy válsághelyzet, ami rögtön intézkedni kell. Tudod, ott átváltasz, ott kattan valami, és ilyen megoldásüzemmódba átmész, és megoldod. Tudod, egy baleset történt, le kell szervezni a dolgokat, és estére ott ülsz, és minden el van intézve. És azt mondod, de mi van a sunyi hétköznapi stresszel? Tudod, mi van azzal, hogy mindig késésben vagy egy picit? Egy picit mindig késésben. Soha egyetlen órád nem telik úgy, hogy ne lenne ott egy kis lekések valahol. Mit csinálsz ezzel, ami állandóan ott van? Ami nem egy nagy válsághelyzet, hanem sunyin áthatja az életedet. Mi van az, hogy a lányod tényleg sírós adott esetben? Mi van azzal, hogy a szomszédod bosszant, és most építette föl a házát? Nem fog elköltözni. az elkövetkező 50 évben, és egy bosszantó fickó, és ráadásul nem is visszahúzódó. Érted? És tehát mit csinálsz ezekkel a helyzetekkel? És vagy az van, hogy én hozzájuk növök, és megszabadulok tőlük ilyen módon, vagy kinyírnak. Ez a két lehetőség van. Hogy?
Jó. Jó ötlet.
És tudja valaki a választ? Hogy növök föl hozzá? Hogy növök föl a stresszhez?
Lassan.
Nagyon lassan. Megfontoltan.
És még a
visszaesés. Cételt, elmenekül. Zimi, igen. Igen, igen. Nem, ez őrület. Sajnálak, Zimi. Nem. Okay. Szerintem a kettő egyszerre igaz. Tehát most, tehát én például önmagamnak vagyok a főnöke, és most létrehoztam egy olyan helyzetet. Tudod, a főnököm egy szadista hajcsár, egy állat. Tudod, tehát, hogy gátlástalanul napi 16-18 óra munkát is elvár tőled. Nem az, hogy hazaviszed a munkát, hanem azzal kelsz és fekszel. Egy állat. Csak nehéz megszabadulni tőle. Oké, tehát az egyik dolog az az, és most mondjuk én most egy ilyen helyzetben vagyok, és azt gondolom, hogy rendben vagy, hogy ebben a helyzetben vagyok. Benne kell, hogy legyek. Ez nem egy normális helyzet, ebben most tudatosan belementem, és rendben van. Azt hiszem, hogy Isten akaratában vagyok. Úgyhogy az első hozzáállásom az az, hogy Uram, ez része a te tervednek. Ez valami, ami neked nem került el a figyelmedet. Tudom, hogy bárhonnan is jön ez, akár jó, akár rossz, te a javamra fordítod. Ez elsődleges hozzáállásom. Hálát adok. Uram, köszönöm. És még valamit, te itt vagy velem ebben a helyzetben, megerősítesz engem, ugye, akik az Úrban bíznak, futnak, nem fáradnak el, hol van ez? Ézsaiás. Szárnyalnak, mint a sasok, ugye? A sas úgy száll, hogy nem csapkod a szárnyával. Van egy felfelé áramló légáramlat, a termék, és őre ráfekszik, és... Oké, és elvileg Ézsaiás 40-31. Ézsaiás 40-31. És azt mondom, hogy Uram, ez igaz most rám. De tőlem olyat várnak, ami nekem lehetetlen, repülnöm kéne. Én képtelen vagyok, de te képes vagy, Uram. Úgyhogy nem destruktívvá válok, és szétrugdosom a homokvárat, hanem igénybe veszem azt az erőt, minden erőt, amire megerősödhetek Isten dicsőségére, Isten dicsőségének a mértéke szerint az örömmel viselt hosszú tűrésre. Mert ha nem ezt teszem, akkor a szükséges szenvedés mellé szükségtelent halmozok. Ugye? A szükséges szenvedés az, amiben most benne vagyok, úgy tűnik, hogy nem tudom elkerülni, és ha ehhez még stresszt, frusztrációt, csalódottságot, dühöt teszek, akkor a dolog igazán pokolivá válik. Tehát ez az első, amit csinálok. Akkor az ember csak csinálja, így van, megy előre.
Nem úgy értem, hogy akkor muszáj Istenhez
fordulni. Igen.
Még hogyha van esély,
igen. Hogy... Így van.
Ezt még gondolom, hogy saját
erőt, igen, kell így van. Akkor... Ja, Uram, ezt most te vagy megcsinálod, vagy vége. Vagy így marad, oké? Okay? Tehát most, hogyha ezért kirúgnak, ha ezért kirúghatnak, ha rajtam múlik, ki is fognak. Úgyhogy ennyi. Kész. Ha csak te nem akarsz tenni valamit. És benne van még valami, tehát ebben a most a feszült, és jön a másik fele is, de benne van az is, hogy elfogadom a legrosszabb lehetőséget. Tehát például tartom a határidőket, és látszik, hogy a határidő tarthatatlan. Akkor azt mondom, hogy beleteszek mindent, ami tőlem telik, de kész vagyok elfogadni azt is, hogyha nem lesz meg a határidő. Tegyük föl, hogy kirúgnak, mert nem tartottam egy határidőt. Oké? vagy mondjuk, mint én most egy kampányt elindítottam, az egész kampány összeomlik, zéró bevétel lesz, csak egy csomó átkozódó ember, akit becsaptam, mert nem tudtam végigcsinálni, amit elígértem, megígértem. Hát akkor ez van. Ez része lehet az életemnek? A komfortzónám kitágulhat annyira, hogy még... Tehát ugye az előbb arról beszéltünk, hogy Dávidot megölik az ő serege. Velem megtörténhet, hogy a vállalkozásom elköveti élete legnagyobb bakiát, és nem 1000 elégedett ügyfél lesz, hanem 1000 elégedetlen, feljelentő, dühöngő ügyfél. Igen, és ez az, hogy Uram, mutasd meg a te dicsőségedet egy ilyen helyzetben. És ha ez így rendben van, akkor azután valójában már csak az egyetlen kihívás, hogy éjjel 10-től 2-ig még ezt csinálnom kell. De csinálhatom örömmel, csinálhatom szabad, csinálhatom kreatívan, csinálhatom, mint ahogy Isten dicsőségére azt lehet. Ez az egyik fele. Aztán a másik az, hogy ha látok egy tendenciát, ami eluralkodik az életemben, ami nincs Isten mércéje szerint, ugye? Ami tudod, minden szépen rendben menjen végbe. Ott van az értékrend, hogy legyen gondod a saját szőlődre, legyen az Isten család gyülekezet, és most csak munka van. Se Isten, se család, se gyülekezet. Akkor elkezdek meghozni olyan döntéseket, és elkezdek végrehajtani olyan döntéseket szeretetben, amik ezt elkerülik. És ez lehet az, hogy kommunikálok a főnökömmel, lehet az, hogy imádkozom másik munkáért, lehet az, hogy 1000 oka lehet annak, amiért benne vagyok egy kényszerpályán. Megteszem azokat a dolgokat, amik ebből a kényszerpályából kivesznek engem. Ha csak nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezt a kényszerpályát Isten adta, és azért nem is kényszerpálya, hanem Isten elhívása. De ha nem az, úgy érzem, hogy kényszerpálya, hogy megrabolja az életemet, akkor elkezdek cselekedni. És ehhez megint sokszor bátorság kell. Mert mondjuk azt, hogy nem lehet másképp. Ugye, hogy tudsz egy maximalista főnökkel, akinek, tudod, aki nem azon gondolkozik, hogy tudna lazítani rajtad, hanem azon, hogy tudna még többet kitaposni belőled, csak szakítani lehet vele adott esetben. Azt mondani, hogy figyelj, főnök, most nem tudom, félállásban vagyok, ha kellek így, ha nem kellek, akkor holnapra találj valaki mást, aki megírja ezt a cikket. De ezt mikor tudom megtenni? Ha benne van a kalapban az, hogy holnaptól másképp élek bizonyos szinten. És ez tudom, hogy nem egyszerű. Tehát ez nem egyszerű. De ha felfedeztem azt a tendenciát, ami megrabol, akkor ezen dolgozom az imámban. Akkor Uram, tehát én most idén ősszel feladtam a vállalkozásomat. Volt 3 olyan hét, amikor úgy gondolkoztam, hogy okay, Uram, az egészet úgy, ahogy van, abba hagyom, és mit csinálunk mást. És nem mutatott mást, tehát nem is kellett abba hagyni, de a lényeg az, hogy teljes szabadságot éreztem ezzel a gondolattal. Tehát átéltem azt, hogy azt, amivel beleraktam 8 év munkát, ami tudod, lett egy viszonylag eredményes dolog, azt mától nem csinálom, az egész kuka, nulla, zéró eredmény, a jövőre nézve, előről kezdünk valamit. Uram, holnaptól mit csinálunk? És olyan annyira megnyugtató volt ez a gondolat. Érted? Hogy nem vagyok a rabja valaminek, csak azért, mert 8 évet csinálom, és mert értelmesnek tűnik. Nem vagyok, nem. Hele, Uram, holnap mondhatod, hogy vége. És tudod, is kilépek az anyagi bizonytalanságba, és mit tudom én, de most is abban vagyok, hogyha ha számokat nézzük. De a lényeg az, hogy Uram, te elég erős vagy bármire. És akkor megmerek hozni akár csak a szívemben olyan radikális döntéseket, amiket, ha csak magamra nézek, akkor nem. Akkor soha. Úgyhogy ez egy érdekes kettősség. Tehát egyfelől fölveszem a keresztemet a helyzetben, és azt mondom, hogy minden belefér. Másfelől meg ott van az, hogy amikor látom, hogy valami, tudod, így nem Istentől van, és így tendenciaként hosszú távon, akkor azzal meg ugyanolyan radikális döntéseket próbálok hozni. És a legnehezebb az az, amikor ezt az utóbbit nem tudod megtenni. Amikor gyakorlatilag a saját döntéseid és hozzáállásod újra termeli az életedben a problémákat. Tehát ez az, amitől én nekem hullik a hajam. Nem másokra nézve, magamra nézve. Hogy tudod, hogy teljes következet, ebben az egyben következetes vagyok, újra gyártom a hibáimat, újra gyártom a problémáimat. És amikor egy ilyen problémától megszabadulok, akkor mondom azt, hogy dicsőség Istennek. Figyelj, ezt én 20-szor újra gyártottam, és most 21-szerre nem. Ez nem én voltam. Isten valamit elvégzett bennem, rajtam keresztül, hogy én ezt most nem követtem el. Ámulatos, ámulatos. Egy teljes téma a bántalmazás kimaradt. Lehetett volna még beszélni ilyenekről, hogy aggodalom, bűntudat, de ezeket így közbeérintettük. Tehát ezekről így fizikai, lelki, igen. Mert vele kapcsolatban vannak a legnagyobb elvárásaink. Tehát a bántalmazásnak többnyire az önzés az oka. Tehát valamilyen önző elképzelésemet a másik nem teljesíti, és így állok rajta bosszút. És akik a legközelebb állnak hozzánk, azoktól várjuk a legtöbbet. És ők okozzák ilyen módon a legnagyobb csalódást, és ezért őket ütjük a legjobban. És a szeretet nem vár. Az isteni szeretet nem vár a másiktól semmit, hanem adni akar neki. Az emberi szeretet viszont vár. Ugye, és ezért olyan gáz, amikor éretlen emberek házasodnak össze. Ugye az éretlen emberek valószínűleg egymástól fognak várni. Te fogsz engem boldoggá tenni. Szeretlek, ez ezt jelenti. Kiválasztottalak arra, hogy megelégítsd a szükségeimet. Abban a kiváltságban van részed, hogy boldoggá tehess. Ez a szeretet. Tessék? Ez egy főnyeremény, így van. És persze a másik is ugyanezt gondolja. Úgy gondolja, hogy egy kölcsönösen előnyös üzletet kötünk. De közben kölcsönösen hátrányos üzletet kötöttünk, mert egyik se fogja megadni a másiknak, amire a másik számított. És emiatt ott van egy nagy csalódottság, egy nagy frusztráció. Elkezdem piszkálni a másikat. A másik szeretet és tisztelet helyett piszkálódást kap. Ez bosszant. A bosszankodásomban piszkálódást adok vissza. A másik még jobban kiakad, már bánt. Én ki vagyok akadva, hogy a szeretet helyett bántanak. És ütök ezerrel vissza. Mire ő azon találja magát, hogy fejszével kerget a lakásban. Okay, és az egésznek az a lényege, hogy egymástól voltak elvárásaink. És tudom, hogy bennetek ilyen sose lenne. Tehát ti ennél nagyobbak vagytok. Tehát ti úgy fogtok bemenni a házasság szent kötelékébe, vagy úgy éltek benne, hogy mindent feltétel nélkül meg akartok adni a társatoknak, Krisztust akarjátok képviselni, a halált is vállaljátok. Tehát 1 Korintus 13, mindent hisz, mindent remél, soha el nem múlik, nem viselkedik bántóan, nem érítkedik, nem gondol gonoszt, nem, tehát, hogy de olyan halandók, mint én, rejtett és leplezett elvárásokkal élik az életüket. Mondjuk egy olyannal, hogy hazamegyek, és lesz egy nyugodt estém. Tehát ez egy olyan szélsőségesen perverz elválás, vagy irracionális, amivel, hogyha élsz, garantáltan frusztrációba kerülsz. Ahol a frusztráltság ugye az, hogy egy jogosnak vélt elvárásod nem teljesül. És a jogosnak vélt van háromszor aláhúzva. Ugye, mert hazamegyek, és a Zoe bömbölni fog. Mivel már egy órája bömböl, ezért a feleségem is. És lehet, hogy a Zoét el tudom egy óra alatt altatni, de a feleségemet már nem. Úgyhogy a dolog valószínűleg úgy néz ki, hogy hazamegyek, 10 órakor válságot menedzselek éjfélig, és a munkám, amit elvégezhettem volna 10-től 2-ig, az éjféltől 4-re csúszik, miközben reggel kelhetek 8-kor. Igen. Tessék? Nem 8-kor, igaz, 7-kor, igazad van. Jó, viccelek, tehát többnyire minden rendben van. Csak mondtam egy ilyen elvi lehetőséget. Ami az írói fantázia előbukkant. Ezt értitek? Tehát, hogy az élet másképp alakul, mint ahogy te tervezed. De az, ahogy alakul, az csak egy helyzet. Ha az elvárásod az, hogy az Úr ott legyen abban a helyzetben, akkor az csak egy helyzet az Úrral. És én nem élek így, tehát legyetek nyugodtak. Tehát én csendben borzasztóan vágyódom arra, hogy tudod, hogy ne essen az eső a hétvégén. Legalább 3 napig, és kimehessek 1 órát motorozni, csak 1 órát, tudod, ez olyan jó lenne. És aztán esik. Ott van hétvégén. Jó, nem baj, de hát de fejlődök. Figyelj, ti meg esőért imádkoztok. Te tehetsz róla, te tehetsz róla. Nem, ezt lehet szeparáltan, tudod. Ott essen, itt ne. Semmi gond, nem kell, hogy utáljalak emiatt. Vagy te engem. Ezt is meg tudja csinálni. Mennyei atyám, csak hálásak vagyunk neked ezért a fél évért, és nagyon-nagyon sokat adtál nekünk. Nagyon-nagyon sokat. Köszönjük, Uram, köszönjük. És tényleg ez az imánk, hogy vidd ezt át a mi személyes életünkben, a gyakorlatban. Hadd legyen ez az én valóságom. És ezt mindenki mondhatja egyes szem egyes szemében, hogy ez az én valóságom. Te mindenre elég vagy. És én pedig bölcs vagyok, és értem az életet. És aztán segíts nekünk, hogy ezt az életet, amit megtaláltunk, megosszuk másokkal mindenféleképpen, mind sok módon, kreatív módokon, új módokon, egyszerűen, egy egyszerű emberrel beszélgetve, vagy akár a vállalkozásunkon keresztül, bárhogy, mindegy. Csak ezt a csodát, amit kaptunk, hadd osszuk meg másokkal. Ez az imánk, Uram, a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.